Első kérdésünk az lenne, hogy egész pontosan mi is a feladatuk a hajléktalansággal kapcsolatban.
Igen, hát az intézményünk az egy hajléktalan kényelmi menedékhelye. Az elsődleges feladatunk az a hajléktalanság problémáinak a megoldását, az enyhítését segíteni. Elsősorban ezen belül is a szállásnyújtást, tehát mi szállást adunk hajléktalan embereknek, illetve különböző olyan programokat nyújtunk, ahol amik segítik a mindennapi életüket. Tehát ruhát kaphatnak nálunk, élelmet kaphatnak nálunk. Vannak különböző szociokulturális programjaink, amiken részt vehetnek. Igen, tehát hogy a lehetőségeinknek a korlátaival tisztában vagyunk, és mi a szállásnyújtást tudjuk vállalni.
Mi a szép és mi a nehéz?
Hát ez nagyon jó kérdés. A nehézzel kezdem. A nehéz az, hogy általában az ember önkéntes lelkülettel jön a Máté Szeretett Szolgálathoz dolgozni. Itt nem csak fizetésért tevékenykedő emberek vannak, illetve bért kap azért ugye a munkatárs, hogy itt dolgozik, de az alapvető motiváció az egy ilyen filantróp, vagy emberbaráti indítatás. És az a nehéz, amikor már nem tud ezzel a lelkülettel tevékenykedni, mert különböző szabályoknak kell megfelelni. Tehát ahhoz, hogy egy intézmény működhessen, ahhoz szabályokat kell alkotni. És valamikor már ugye a bába között elvisz, hogy meg szokták ott mondani, amikor a sok szabály már így annyira a szabályoknak való megfelelés így elvonja az energiákat attól, hogy az ember társainkra kellőképpen tudjunk figyelni. Ez a nehéz, hogy megtartsuk ezt az egyensúlyt, hogy jól is működjön az intézmény, hogy oda is tudjunk fordulni az emberekhez. És a szépsége pedig az, amikor hát itt ebben az ellátás típusban kevésen sikerélmény van, ami tehát így közvetlen érne bennünket, de azért itt is vannak. Tehát az én különböző programokon való részvétel, amikor látjuk, hogy ténylegesen segítünk, és hatik. Tehát ez egy olyan dolog, hogy élményt adunk az embernek, és látjuk, hogy jól érzi magát, örül mondjuk egy színházi csoportba, hogy eljut színházba évek, évtizedek után, és beszámol erről az élményről, ez a sikerélmény. Igen, olyan visszacsatolás kevés van, hogy valaki elköltözött tőlünk egy másik, mondjuk egy albérleti támogatásra elköltözött innen, és visszajönne elmondani, hogy hát ő most már lakik, tehát az emberek nem kötődnek annyi az intézményhez szerencsére, hogy ez megtörténjen. Tehát ilyen jellegű sikerélmények nincsenek.
Ezen most két kérdést rögtön megválaszolt, ezen kívül nekem lenne egy kérdés, hogy mennyi hajléktalan tudnak befogadni, és milyen körülmények között?
Igen. Hát most ez egy 50 fős ügyeli menedékhely, amit láttatok az előbb, tehát egy hálószeremben 50 ember van, működési engedélyünk 50 erre szól, ezt nem, tehát 20 embernél több nem lehetne elhelyezve egy hálószeremben, itt ugye láttatok, hogy 50-en vannak. Hogyha láttatok, milyen sűrűn vannak az ágyak, ugye itt nem egész 2 négyzetméter jut egy emberre, tehát hogyha nem egymás fölött lennének az ágyak, akkor le se tudnának feküdni szinte úgy, hogy akkor nem lehetne beférni az ágyakhoz. De visszatérve, tehát 50 embernek tudunk szállást adni minden nap, fél évig lehetnek itt az emberek, ami azt jelenti, hogy egy év olyan 100-120 2009-es évben idáig pontosan 119 embernek tudtunk szállás lehetőséget nyújtani.
Ide behozzák a hajléktalanokat, vagy önmaguktól jönnek be, és hogyha behozzák őket, akkor milyen állapotban?
Ilyen menedékhely vagyunk, ez helyén való lenne, hogy akár be is hozhatnák, sőt meg is esik néha, hogy utcai gondoló szolgálat munkatársai autóval behozzák az utcán lévő hajléktalanokat. Egy úgynevezett B-típusú, tehát egy emelt szintű ilyen menedékhely működik nálunk. Kétféle ilyen menedékhely van. Az egyik az a normál élmenedékhely, ami azt jelenti, hogy ez alacsony közömű szolgáltatásként az emberek mindenféle feltétel nélkül mehetnek be. Azért nem teljesen igaz, mert ATS igazolást arról, hogy nincsenek rajtuk élősködők, illetve nem szenvednek fertőző betegségben, illetve egy tüdőszűrő igazolást a TBC terjedése megelőzése miatt kérnek tőlük, ott is azokban az intézményekben, de oda minden esetre sorba kell állni, és addig engedik az embereket, amik hely van. Minden est ugye más ágyra kerülnek így az emberek, hogyha egyáltalán jut nekik ágy. Ehhez képest az ilyen emelt szintű menedék helyeken, mint ami mi is vagyunk, a furcsán is hazhat, ugye lát ezek a körülményeket. Felvételi beszélgetés, most fél évre mindenkinek biztosítunk egy ágyat, illetve egy szekrényt. Tehát a felvételi beszélgetés miatt nem úgy van, hogy ide jöhet bárki, vagy beeshet úgymond az utcáról bárki, vagy az utcai gondoszolgáltól behozhatnak bárkit. De mégis van, tehát van egy pár matracunk is ebből a célból fenntartva. Tehát az utcai munkatársak behozzák, főleg télen nagy hidegben, sőt, hogyha becsönget hozzánk télen valaki nagy hidegben, akkor egy matracon tudjuk altatni ezt a kiszállást biztos.
Van olyan eset, amikor mondjuk egy hajléktalan nem szeretne bejönni, de mégis behozzák erőszakkal, mert mondjuk ez számít neki, hogy nehogy történjen vele valami nagyobb baj.
Igen, és egy nagyon, nagyon fontos kérdés, és nagyon komoly dilemmákat feszeget, hogyha erről beszélgettek, szerintem ez nagyon hasznos lehet. Ez komoly szakmai dilemma, hogy lehessen-e az embernek a saját szabadságát akarata ellenére korlátozni. vagy nem. Tehát, hogyha valaki rosszul lesz az utcán, akkor a mentősök beviszik, míg hogyha valaki az utcán fekszik, és nincs mondjuk megfelelő ruházata, nincs takarója, akkor ugyanolyan életveszélyben lehet, mint mondjuk egy egész más egészség, vagy egy egészségügyi problémával. Mégsem tehetik meg az utcai gondozók, hogy berakják az autóba, és elviszik egy fedett, fűtött helyre. Nem tehetünk ilyet. Az eszközöket próbáljuk megnyerni az embert arra, hogy igenis eljön velünk. Mert az utcai gondozó szolgált munkatársai próbálják megnyerni az utcán lévő embereket. Több-kevesebb sikerrel, általában azért télen, amikor nagyon hideg van, akkor azért szokott menni. Tehát inkább hajlandók az emberek otthagyni az utcát. Nagyon sok dologról lehetne egyébként beszélni, hogy miért akarnak inkább utcán maradni, és miért nem menne bélemények helyekre. Hogyha érdekel, akkor igen. Rengeteg ok van, általában, amiről az elején beszéltem, hogy itt szabályok vannak, és ezek a szabályok, ezek korlátozzák az embert, amik nekik már nem éri meg. Tehát ő azt mondja, hogy inkább a saját szabadságával él közterületen, mint hogy bizonyos keretek közé szuszakolja magát azért, hogy meleg helyen lehessen. Nem akarok olyan dolgokat mondani, ami nem mindig állja meg a helyét, de sokszor van mondjuk az, hogy baráti társaságok tartják az utcán az embert, idézőjelben tartják utát, hogy inkább a barátaival marad, mert mondjuk 10 ember nem tudna helyezést nyerni egy élmények helyen egyszerre, vagy mondjuk állatot tartanak, kutyájuk van, vagy nagyon kevés a páros szálló, olyan férő, ahová az embert, tehát férfinő pár tudna menni, és emiatt van, hogy inkább a párjával az utcán marad.
Hogyan mérik a hajléktalanok számát Budapesten?
Igen, többféle kísérlet van. Van minden évben, február 3-án, most már 10 éve, egy február 3-án munkacsoport végez egy felmérést, aminek a keretében az összes hajléktalan ellátó intézményben, tehát a éli menedékhelyeken, átmenti szállókon, családos szállókon, illetve az utcai szociális munkások ellátási területén, az utcai munkások személyesen megszámolják a hajléktalanokat. Tehát napi nyilvántartást kell vezetni az intézményekbe, illetve az utcai gondozószolgálatok is vezetnek különböző nyilvántartásokat, és kimennek is ténylegesen a látogatott helyeken, megszámolják, hogy hány ember éjszakázik. Ez egy hozzávetőleges adat. Próbálták mérni pont ez év elején végeztek egy felmérést, aminek nagyon nagy szórása lett, ami én azt gondolom, hogy mindamellett, hogy ez egy komoly kutatás, és csak így lehet komolyan venni, hogy tisztában vagyunk ezzel a nagy szórással, egy olyan számot adott, amivel nem lehet mit kezdeni, tehát ilyen 1000 és, hát nem tudom pontosan, tehát hogy ilyen óriási szórásra számot adott. Az előző kutatások, illetve a február 3-ai csoport, február 3-ai munkacsoportnak a felmérései alapján azt lehet mondani, hogy 8000 hajléktalan él Budapesten körülbelül. Ebből 4000-en vannak intézményi ellátásban, és 4000-en közterületen. Nagyságrendileg.
Hogyan osztják fel a várost, hogy milyen körzetek szerint, vagy csak úgy teljesen véletlenszerűen, ahol a legtöbben vannak?
Csupa jó kérdést tesztek föl. Az utcai gondozószolgálatok esetében van felosztva a város különböző ellátási területekre. Ez úgy néz ki, hogy a menhely alapítványnak a diszpécser szolgálata koordinálja az utcai gondozószolgálatoknak a munkáját, illetve a krízisautónak a munkáját leginkább. Budapesten összesen, hát én ezt nem tudok megmondani pontosan, hogy hány darab utcai gondozószolgálat működik, illetve hány ellátási terület van. Van az egy egyes szolgálatok tevékenység között átfedés, tehát egy területen több szolgált is működik, mert ugye ezek civil szervezetek is, nem kötelezheti őket senki arra, hogy ne lássanak el olyan feladatot, amit ők el akarnak látni. Tehát van olyan egyesület, mondjuk, aki létrejött, és ő a hatodik kerületben végez, hatodik kerület, a térkörnyéken, még nem is, és lehet, hogy a hetedik kerületben végez utcai szociális munkát, hol ott van másik szervezet, a menhely alapítvány is végez utcai szociális munkát. Ez úgy néz ki gyakorlatban, hogy Budapesten hát nagyságrendileg olyan 7-8 szervezet foglalkozik a pesti oldallal, és a Magyar Menti Szeretszolgálat pedig a budai oldallal. Tehát az összes budai utcán alig tannak a Mátai Szeretszolgálat utcai szociális munkásai végzik a gondozását. Még egy dolog, hogy ez utca, és az intézmények pedig, tehát a hajléktalan szállók, az élőmények, az átmeneti szállók, ezek pedig, tehát nagyon nehéz ingatlanhoz jutni Budapesten, mert nagyon drága, nagyon nagy, sokba kerül egy intézmény létrehozása, és ez sajnos legritkább esetben szempont, hogy jó helyen legyen, mondjuk könnyen megközelíthető legyen, alacsony padlós úszjáratokkal például, vagy megjelenődött a villamos, vagy legyenek boltok a közelbe. Tehát ott létesülnek hajléktalan szállók, ahol hozzá lehet jutni, így mondjuk a budaörsi repülőtéren, most nem olyan régen egy ilyen volt laktanyai területen, ugye raktárszerű épületbe, vagy a Könyves Kálmán körúton, ami mondjuk egy iskola volt, de az is tehát nagy forgalmú út mellett van, és az se a legjobb helyebb a szempontból, illetve olyan épületekben vannak hajléktalan szállók, ahol régóta működnek, mint itt is ugye már 20 éve, vagy a BMSK-nak a Dózsa György út átmeneti szállója, ami az 1900-as években is már hajléktalan szállóként működött. Tehát ezek így vannak, kialakultak, nem látom, hogy tehát ebbe szerintem nincs elgondolás, hogy akkor most ide kéne, oda kéne, és leröznek egy térképet, hogy hol kéne intézményt létrehozni.
Budapesten hol van a legtöbb hajléktalan?
Azt tudom neked mondani, hogy hol nincsenek egyáltalán, illetve azt tudom mondani, hogy hol vannak nagyon sokan, hogy a legtöbben hol vannak, azt nem tudom neked megmondani. Nagyon sokan vannak a nyugati téri aluljáró és környékén, nagyon sokan vannak olyan intézmények környékén, ahol ugye laknak, tehát ott jönnek, mennek. Egyébként az olyan dolog, hogyha mondjuk jössz a 86-os busszal, vagy bármelyik busszal is áll melletted egy ember, akkor lehet, hogy nem mondod meg róla, hogy hajléktalan, és közben idejön a szállóra, és itt alszik, itt lakik bent, mert hogy ő munkából jön, ugyanúgy van fölöltözve, mint bárki más, csak egyszerűen nincs hol lakni, és ezért hajléktalan. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor vannak olyan intézmények, ami környékén nagyon sok hajléktalan van, mert több százan laknak az adott intézményben, de utcán élő hajléktalan szerintem a nyugati pályaudvar környékén van még mindig nagyon sok, és talán a legtöbb. Azt tudom neked elmondani, hogy hol nincs egyáltalán. Egy nagyon sajnálatos dolog alakult ki pár évvel ezelőtt. A kerületek biztonsági őröket alkalmaznak azért, hogy eltüntessék az utcáról a hajléktalan embereket, mert ez rontja a kerület imázsát, hogyha ott emberek fekszenek az utcán, és biztonsági őrök nagyon kedves módon mennek, és megkérdezik az éjszakázó emberektől, akár éjjel, sőt éjjel többször, vagy rövid idő közönként többször, hogy van, jó van, ne hívjanak-e orvost, és amikor az ember ugye aludna, mert egész nap próbálja beszerezni a napi élethez szükséges dolgokat, és éjjel 5 percenként fölkeltik, akkor előbb utol el fogja hagyni a kerületet. Tehát vannak olyan kerületek, ahol egyáltalán nincs hajléktalan személy, vagy nagyon kevesen.
Én úgy tudom, hogy Budapesten van a legtöbb hajléktalan, ez így van?
Igen. Tehát a magyar városok közül Budapestnek van a legnagyobb lakossága, és emiatt talán éppen emiatt, illetve az több okból is itt van a legtöbb hajléktalan. Egyik oka lehet talán az, hogy sokan jönnek a fő Budapestre vidékről munkavállás reményében, úgyhogy esetleg fölégetnek maguk mögött családi kapcsolatokat. Ez egy feltételezés, ez nem biztos. Az tény, hogy a munkavállás reményben sokan jönnek fő Budapestre, és akik időnek munkát találni, ugye nem rendelkeznek Budapesten kapcsolatokkal, és mint egy munkásszállóként hajléktalan ellátó intézményben keresnek lakhatást.
Hát köszönjük szépen, akkor ennyi lett volna az interjú.
Áruházba, hisztet, ott adtam le.
Szerintem szokott adományozni.
Igen. Úgy nevezem őket kézzellával időt, tehát akik azoknak minden évben, és a nem akarok mondani, a leukémiás gyermekeknek. És akkor most ilyenkor, karácsonykor, meg esetleg, ha megyek vásárolni, akkor még nem zártam még le. Itt kértek, hogy adományt, ilyen lisztet, vettem cukrot, és templet is, hogy az a milyen tér, Blahauza téren van a régen volt Korvén, most nem tudom milyen neve, ott vásároltam a sekkel magamnak, és akkor direkt vettem egy pár.
Szoktad adakozni?
Szoktam, igen.
És mivel szoktad segíteni a ráfordulókat?
Hát az igazság, hogy mi csináljuk, hogy amit a gyerekek kinőttek ruhát, jó állapotban vannak, elküldjük.
És mit gondol? Karácsonykor
szokták,
vagy...
Nem, úgy összességével, tehát azért minden. Tehát nincs kifejezetten, hogy most karácsonyhoz kötjük, vagy nem.
Köszönjük szépen!
Nagyon
szépen!
Nem
igazán.
És tervezünk?
Hát, nem mostanában, igazából.
Karácsonykor segítsünk?
Örülök, ha magamon tudok segíteni, igazából. Tényleg.
Minden, ami valószínűleg segít az embereken, ez zseniális kezdeményezés. Főleg, hogy nemzetközi szervezet, és egy ilyennek vagyok tagja, csak nem már tenni. Persze, minden évben.
Kivel tudod segíteni?
Hát vagy éppen ahol utazom, 50 országba jártam, ott adtam a véremet, vagy pénzt, vagy hozzájárultam éppen bármilyen projekthez, vagy pedig, amit itthon csinálok, az a gyerek alapítványban év minden hónap 6000 forint egy gyerek élete.
Nagyon szép. Szeretnénk kérdezni, hogy én minden évben szokott.
Én most vagyok itt először.
Először, igen.
Igen, de nagyon tetszik ez a munka, és azt hiszem, hogy ezentúl rendszer fogok ebből tenni.
És hogy jutott eszébe, hogy?
Hát úgy, hogy miután nyugdíjba mentem, és unokáztam 3 évig, az unoka óvodába került, és van még egy kis felesleges időm, és akkor gondoltam, hogy valami karitatív tevékenységre fordítom ezt az időt.
És milyen beosztásban vannak itt egyébként? Zajlik egész délelőttükben, vagy hol?
Nem, 3-4 óránként váltjuk egymást, nem egész délelőtt. Ugye nekem már lassan le is telik a szolgálatom, mert 7:30-ra jöttem.
És minden nap jön egy hétig?
Nem, 3-4 napig, attól függ, hogy milyen elfoglaltság. Hát hogy jönnek a többiek, meg hát hogy én nekem is milyen elfoglaltsága van.
Nagyon szépen köszönjük.
Mi a pontos feladatuk a krízis autón? Tehát, hogy mit csinálnak?
A krízis autó az a téli krízis időszakban a megváltozott, vagy körülmények és a többlet feladatok, tehát ilyenkor azért lévő, hogy hidegebb van általában, tehát több hajléktalan van veszélynek kitéve, és akkor ez a krízis autó ezen próbál segíteni egyébként. Nem csak mi működtet, ez egy fővárosi dolog, ezt a Menhely Alapítvány Dispatcher Központja koordinálja, és mi az egyik szereplője vagyunk, tehát a krízis autó az a hét mindennapján kint van, más-más szervezetek működtetik, és egyszer egy héten mi is.
Mióta létezik ez a rendszer, vagy mióta?
A krízis autót?
Igen.
Hát a krízis autó mellett még működik egy úgynevezett speciális utcai gondozó szolgálat. Ez 4-5 éve ez már így koordinál. Hát tudtam ma igen, Budapesten csak. Persze, persze. Hát igen, mert tehát a lakosság tömeg egyéb helyekről érkező bejelent. Fagyás vagy valamilyen egészségügyi probléma.
Nem. Ezt ki kell hívni.
Igen, igen. Aha. Tehát a Menhely Alapítványhoz érkeznek a bejelentések.
És
akkor a Menhely Alapítvány az éppen aktuális krízis autót értesíti.
És mivel segítenek a hajléktalanokon, akik ezt kihívták önöket?
Hát ez a helyzettől függ, tehát attól függ, hogy milyen. Lehet, hogy egyébként idézőjelben jól el van, tehát a megszokott helyén tartózkodik, és nem akar se szállóra bemenni, se nincsen különösebb egészségügyi probléma. Hát különböző, tehát takarókat, élelmiszt, és meg ellátjuk a megfelelő felszereléssel. Egyébként pedig, ahogy az előbb mondtam, tehát ha szükséges, éjszakai menhelyre, tehát valami meleg helyre bevisszük, vagy pedig, ha mondom, kihűlés fenyeget, vagy olyan egészségügyi probléma.
Fogadni ezt a segítséget?
Persze, persze, hát főleg a nagy hidegben. Az élet van veszélybe, akkor nyilván. Nem, hát akkor be se visszük, tehát hogy megkérdezzük, hogy hát ha életveszélyes állapotban van, akkor meg mentőt hívunk, és akkor az már egy már, tehát ez egy egészségügyi probléma. Az, hogy valahová be akar-e menni az utcáról, az meg egy más jellegű probléma. Hát ez változó, de hát, hogy mit tekintünk soknak, de ez időszaknak hívunk, ez a november 1-től március 31-ig tartó időszak, ekkor sokkal több mit.
Ez a
fővárosban, illetve Pest megyében is, tehát volt már rá példa, viszonylag ritka, de mondjuk Pest megyé területére is ez a szolgáltat. Bejelentés van, akkor oda elben oda is kimegyünk.
Köszönjük szépen!